Atyaisten, és ő még azt hitte, hogy Annie maga a tökéletes közönség. Egy valamit meg kell adni, Paul, ritkán tévedsz, de akkor alaposan. A hűséges olvasóból egyszerűen könyörtelen szerkesztő lett. Paul arca, tudtán kívül, új kifejezést öltött. Azt az őszinte és állítatos figyelmet tükrözte, amellyel mindenkori szerkesztőjét hallgatta volna. Magában ezt miben segíthetek, asszonyom, arcnak nevezte, mivel hogy a legtöbb szerkesztő olyan volt, mint azok a nők, akik odahajtanak a benzinkúthoz, és megkérik a szerelőt, hozná már rendbe azt a valamit, ami olyan furcsán csörög a motorházban, vagy kotyog a műszerfal belsejében, de a lehet még tegnapra. Az ilyen szerkesztőknek hízelgett a szakember elmélyült figyelme, és ez nagyon előnyösnek bizonyult, mert ilyenkor hajlamosak voltak letenni egyik-másik őrült ötletükről. Hogy csalás? Kérdezte. Hát odáig rendben van, hogy Geoffrey ellovagol a doktorért. Ez pontosan így történt a Tortuna gyermeke 38. fejezetében. Csak hogy maga is jól tudja, a doktor nem érkezhetett meg, mert mikor Geoffrey át akarta ugratni annak az átok Mr. Crenthorpe-nak a vámsorompóját, a lova megbotlott. Mellesleg szívből remélem, Paul, hogy a Tortura visszatérben az a csufipofa megkapja méltó büntetését. Na, szóval szegény Geoffrey ott hevert törött bordákkal és vállal egész éjszaka az esőben, míg a juhász gyerek véletlenül rá nem talált. És ezért nem lehet, hogy a doktor megérkezett volna. Érti már? Értem. És Paul egyszer csak érezte, hogy nem bírja levenni szemét a nő arcáról. Az imént azt hitte, Annie a szerkesztő pózában tetszeleg. Tán még a munkatárs szerepével is kacérkodik, és arra készül, hogy utasítgassa őt. Mit írjon, hogyan írja. De tévedett. Itt van például Mr. Crenthorpe. Annie csak remélte, hogy Mr. Crenthorpe elnyeri majd méltó büntetését, de nem követelte. Elfogadta, hogy az alkotási folyamat kívülesik az ő hatáskörén, annak ellenére, hogy maga az alkotó testestül lelkestül a kezében volt. Csak hogy vannak dolgok, amelyek egyszerűen elfogadhatatlanok, és ennek semmi köze a képzelőerőhöz vagy a képzelőerő hiányához. Akár ha az ember kiáltványban akarná visszavonni a gravitáció törvényét, vagy téglát használna pingponglabda helyett. Annie valóban a megtestesült hűséges olvasó, de ettől még nem szükségszerűen hűséges balek is. Annie nem tűri, hogy ő megölje Tortúrát, de azt sem engedi, hogy csalás árán támassza fel. Úristen, de hiszen valóban megöltem, gondolta csüggetten. Most mit tegyek? Kislánykoromban, szólalt meg a nő, a mozikban folytatásos filmeket adtak. Minden héten egy újabb epizódot. Ott volt az állarcos bosszúálló, meg a Flash Gordon, sőt, volt egy film Frank Buckról is, aki Afrikába utazott, hogy vadállatokra vadásszon, és a puszta tekintetével megbűvölte az oroszlánokat meg a tigriseket. Maga emlékszik még a folytatásos filmekre? Én emlékszem, Annie, de maga biztosan nem olyan idős még. Szerintem vagy a tévében látta őket, vagy valami idősebb testvére mesélhetett róluk. Annie szája szögletén a tömör húsban gödröcskék tűntek fel, de csak egy pillanatra, és már is eltűntek. Menjen már maga hízelgő! Bár az igaz, hogy volt egy bátyám, és szombat délutánonként mindig együtt jártunk moziba. Ez még Bakersfieldben történt, Kaliforniában, mert ott születtem. Nagyon szerettem a híradót is, meg a rajzfilmet, és a nagyfilmet is, de igazából mindig a következő folytatású filmre vártam. Minduntalan azon kaptam magam, hogy már hétközben is az új folytatáson gondolkodom. Például, ha unalmas volt az óra, vagy ha lehívtak az első emeletre, hogy ügyeljek Mrs. Kremitz 4 kölkére, jaj, de utáltam azokat a kölköket. Annie mogorván elhallgatott, és az egyik sarkot bámulta. Megint elvesztette a kontaktust a világgal. Ez napok óta most történt meg először, és Paul nyugtalanul tűnődött, vajon tovább zuhan egy ciklikus rohamainak mélypontjára. Ha igen, jobb, ha fedezékbe vonul. Végül a nő felbukkant a ködből. Arcán, mint mindig, most is enyhe meglepetés tükröződött, mintha nem számított volna rá, hogy még áll a világ. A rakétaember, az volt a kedvencem. A hatodik rész, a halál az égben, azzal végződött, hogy ott fekszik eszméletlenül, miközben a géppel zuhanó repülésbe megy át. Vagy ott volt a kilencedik rész, a tüzes végítélet. Annak a végén meg ott rekedt az égő raktárban székhez kötözve. Volt, hogy kiszerelték kocsijából a féket, máskor meg mérges gázzal vagy villanyárammal próbálkoztak. Annie mindezt olyan gyengétséggel adta elő, amely a maga teljes őszintességében különösen groteszkül hatott. Vágd el a csúcsponton! Ez volt a mottójuk, kockáztatta meg Paul. Annie összehúzta a szemöldökét. Erről én is értesültem, nagy okos úr. Esküszöm, néha úgy érzem, maga teljesen hülyének néz engem. Ugyanenni, szó sincs róla. A nő türelmetlenül legyintett, és Paul megértette, hogy bölcsebb lesz, ha ma már nem szakítja többé félbe. Olyan vicces volt találgatni, hogyan vágja majd ki magát. Volt, hogy eltaláltam, volt, hogy nem. De igazából nem is bántam. Az volt a fő, hogy ne csaljanak. Mármint azok, akik a sztorit kigondolták. Éles pillantást vetett Paulra, hogy lássa, elértette-e a célzást. Hát nehéz lett volna félreérteni, gondolta Paul. Például, amikor ott hevert eszméletlen a repülőgépben. Egyszer csak magához tért, és az ülése alatt ejtőernyőt talált. Egyből felcsatolta, és kiugrott a gépből. Na hát ez például tisztességes megoldás volt. Irodalomtanárok ezerei vitatnák ezt, kedvesem, gondolta Paul. Amiről itt beszél, az a legtipikusabb Deus Ex Machina, a géppel mozgatott Isten, a görög amfiteátrumok találmánya. Valahányszor a szerző valami képtelen kutyaszorítóba kergette hősét, leereszkedett a magasból az a bizonyos, virágokkal díszített szék, a hős beleült, felhúzták, és már is kim volt a pálcból. Még a legbárgyúbb rajongó is felfogta a jelképes értelmet. A hőst az Isten mentette meg. Csak hogy a Deus Ex Machina, azaz az újabb szakmai zsargon szerint az ejtőernyő az ülés alatt, úgy 1700 táján végképp kiment a divatból.